A trentói zsinat tanítása az oltári szentségről. Dr. Puskás Attila atya előadását hallják.
A második fejezet, ahogyan említettem, az arról szól, hogy mi a célja ennek a jelenlétnek, miért van Krisztus ilyen módon jelen az oltári szentségben, és itt tulajdonképpen hatásokat sorol fel, a jelenlétnek a hatásait, kegyelmi hatásait a dokumentum. Megjegyzem azt, hogy olyan hatásokat sorol fel, amiket a reformátorok is aláírhattak volna egyébként. Nézzük meg ezeket a hatásokat, a célokat. Azt mondja, hogy milyen cél alapítja Jézus az oltári szentséget? Isteni szeretetének gazdagságát foglalja bele. Isteni szeretetének a foglalata. János 13.1-re utal a szöveg. Ez az a nagyon szép hely, ahol arról olvasunk, hogy az utolsó vacsora leírásának az első mondat, hogy Krisztus irántunk való szeretetből mindvégig elment. Mindvégig. Az oltári szentség ennek a mindvégig elmenő szeretetnek a szent szakramentuma. Aztán azt mondja, hogy az oltári szentség a lélek szellemi étele, amely táplál és megerősít bennünket Krisztus életével. Azért van jelen Jézus az oltári szentségben, ez az ő jelenlétünk az elsődleges célja, hogy őt magunkhoz véve saját életét közölje nekünk. Egy személyes közösség vagy egység miatt van jelen. Aztán harmadik, gyógyszer vagy ellenszer az oltári szentség a bűnökkel szemben. Megszabadít az oltári szentség ünneplése és vétele a mindennap elkövetett bűnöktől, ugye az úgynevezett bocsánatos bűnöktől, és felvértez bennünket arra, hogy el tudjuk kerülni a súlyos bűnöket. Ha valóban Krisztussal egyesülök, és az ő szeretetét fogadom magamba, akkor ez a szeretet megerősít engem úgy a jóban, hogy el tudom kerülni a rosszat. Ez is a célja a jelenlétnek. És aztán így fogalmaz a dokumentum, hogy eljövendő dicsőségünk és örök boldogságunk záloga az oltári szentség. Azaz elővételezése valaminek, ami majd az örök életben fog történni velünk. Az örök életben fog megtörténni a Krisztussal és Krisztus által az Atyával a lélekben megvalósuló boldogító közösség. Ezt elővételezzük itt és most, amikor ünnepeljük az eukarisztiát és magunkhoz vesszük. Zálog, foglaló. És végül ezt mondja a dokumentum, hogy szent jele az eukarisztia az egyháznak, az egyház testének. Az eukarisztikus test, amely egy, ha ugyanazon eukarisztikus testből Krisztussal táplálkozunk, akkor folyamatosan valósul az egység az egyházon belül is. És ezek a hatások, ugye elcsokorban szedjük őket, akkor feltűnő hasonlóságot mutatnak Akvinói Szent Tamásnak egy gyönyörű himnuszával, ugye nagy csütörtöki himnusszal, nem tudom, hogy Hedvig nővére erről vajon beszélte, ugye ó szentséges lakoma. Krisztust vesszük rajta, felidézzük szenvedésének emlékét, bensőnket kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Tulajdonképpen himnikus formában egy csokorba vannak szedve a legfontosabb céljai, illetve hatásai a Krisztus valóságos jelenlétének. A következő szempont, vagy fejezet, az átlényegülés tana, a transzubstanciáció tana. Nem megmagyarázni akarja a misztériumot, tehát ezt felejtsük el, nem magyarázatról van szó, inkább leírásról, inkább egy megvilágító értelmezésről. Miután tisztázta a zsinati szöveg azt, hogy milyen módon van jelen Krisztus valóságosan, igazán és lényegileg az eukarisztikus adományokban, utána azt próbálja értelmezni, hogy hogyan jön létre ez a jelenlét, ez az egyedülálló jelenlét a Krisztusnak, és erre használja a transzubstanciáció kifejezést. Egyébként használ egy másik kifejezést is, amit a tradíció vesz át, ez pedig a mirabilis et singularis conversio, azaz egyedülálló és csodálatos átváltozás, vagy változás. Konszekrációt ugye így szoktuk lefordítani, hogy átváltoztatás, átváltozik. Hogyan értelmezi ezt a zsinat? Ez az átváltozás a lényeget érinti, a szubstanciát érinti, a kenyérnek és a bornak a szubstanciája átváltozik, azaz átlényegül, Krisztus testének és vérének a szubstanciájává. Miközben a kenyérnek és a bornak megmaradnak az úgynevezett akcidensei, bár a zsinat nem ezt a szót használja, ugye nem a járulék kifejezést használja, hanem a species szót. Megmarad a kenyérnek és a bornak a jelszerűsége. Talán így fogalmazhatnánk, a jelszerűsége megmarad. Megmaradnak a tulajdonságai, empirikusan észlelhető tulajdonságai a kenyérnek és a bornak. Kiterjedés, a szín, az íz, és így tovább. Ezeket tekinti speciesnek, vagy ezeket tekinti járuléknak. Közben a lényege változik meg a kenyérnek és a bornak. Miért? Azért, mert a föltámadott Krisztus egy új létviszonyba helyezi a kenyeret és a bor saját magával. Egy új létviszonyt létesít a kenyérrel és a borral. Saját föltámadott testének a valóságába vonja be a kenyeret és a bort, és ez egy átalakulás jelent, egy gyökeres átalakítást jelent. Átalakul, azaz ettől kezdve nem közönséges étel és nem közönséges ital, nem is csak jelzése vagy jele valami távoli valóságnak, hanem Jézus Krisztus valóságos jelenlétének, mégpedig értünk adott jelenlétének a jelévé válik a kenyér és a bor. Ezt érti transzubstanciáció alatt. És hozzáteszi, hogy a katolikus egyház aptissime, azaz igen megfelelően, vagy alkalmas módon használja ezt a kifejezést. Visszautasítja azokat a kritikákat, amelyeket reformátorok megfogalmaztak, hogy ez nincsen benne a Szentírásban is ital. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem azt mondja a zsinat, hogy ez az egyetlen lehetséges leírása vagy értelmezése ennek a csodálatos és egyedülálló történésnek. Nem azt mondja ez az egyetlen kizárólag. Azt mondja, hogy ez nagyon alkalmas. És mivel nagyon alkalmas, ezért a katolikus egyház ragaszkodik hozzá. Ugye ezzel a kifejezéssel például az ókori atyáknál még nem találkozunk, az egyház atyáknál a transzubstanciáció kifejezésével, viszont például találkozunk a transzelementációval. Az eukarisztikus elemek, kenyér és a bornak az átalakulásával, vagy átváltozásával, ezzel találkozunk. Ugye ez gyakorlatilag egy szinonim kifejezése a transzubstanciációnak. Vagy a keleti görög tradícióban, hogy az úszia kifejezést kombinálják a meta kifejezéssel, a metusziával, azaz az úsziának a átváltozásával, átalakulásával, ez is egy szinonimája tulajdonképpen a transzubstanciációnak. Tehát nem maga a kifejezés a önmagában az érdekes, hanem az a tartalom, amit akar magába foglalni. Mik a következmények? Ha Krisztus valóságosan és szubstanciális módon jelen van az eukarisztikus kenyérben és a borban, kenyér és a bor spéciesze alatt, azaz jele alatt, jelhez kötődve, akkor ennek az elsődleges következménye az, hogy nem csak magunkhoz venni szabad, sőt, Krisztus szándéka szerint ez az elsődleges célja a jelenlétnek, hogy magunkhoz vegyük, hanem ha ő valóban ott van, akkor imádni is szabad. Sőt, nem csak szabad imádnunk, hanem indítva érezzük magunkat arra, hogy imádjuk, hogy kifejezzük a hódolatunkat, a tiszteletünket. Nem a jelnek szól az imádás, a kenyér és a bor jelszerűségének, meg azoknak a tulajdonságoknak, hanem a valóságosan jelenlévő Krisztusnak szól az imádat. Másik következmény, ha szubstanciális módon van jelen, akkor ez a jelenlét, és szakramentálisan, akkor ez a jelenlét mindaddig tart, amíg megőrződik a kenyérnek és a bornak a jelszerűsége. Amíg nem romlik meg a kenyér és a bor, amíg nem veszíti el a fizikai tulajdonságait, azaz egy maradandó jelenlétről van szó, és mivel maradandó jelenlét, ezért lehet őrizni, és a megőrzött oltári szentség előtt kifejezni a hódolatunkat, és el lehet vinni a betegekhez, áldoztatni a betegeket az oltári szentséggel. Hiszen Krisztus maradandóan jelen van az oltári szentségben. És arra utal a zsinat, hogy ez az egyháznak nagyon ősi szokása, hogy megőrzi az oltári szentséget, és elviszi a betegekhez. Az első nikaiai zsinat 325-ben már hoz egy ilyen kánont, amiben ezt kimondja, hogy igen, ez az egyháznak az apostolokra visszamenő tradíciója. Második századtól kezdve dokumentálható az egyházban ez a gyakorlat. Szent Justinus beszél erről például az apológiáiban, hogy a betegeket megáldoztatják, akik nincsenek ott az eukarisztia ünneplésén. Milyen következménye van még ennek a jelenlétnek? Hogyan kell közeledni a valóságosan jelenlévő Krisztushoz? Milyen fölkészültséggel? Azt mondja a zsinat, hogy hittel, tisztelettel és megszentelten. Magna reverentia et sanctitate, azaz nagy tisztelettel, és a megszentelő kegyelem állapotában vehetjük magunkhoz a valóságosan jelenlévő Krisztust. Ez pedig azt igényli, hogy tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, mielőtt magunkhoz vennénk, és ha súlyos bűnünk lenne, akkor a bűnbocsánat szentségéhez kell járulnunk, mielőtt magunkhoz vennénk a valóságosan jelenlévő Krisztust. Igen, ez az előkészület. Talán még egy szempontot hadd emeljek ki. Megint csak Tamást követi a zsinat, amikor a vételnek három módjáról szól, hogy milyen módon lehet venni az oltári szentséget. Az egyik a csak szakramentálisan. Csak szakramentálisan. A másik a csak lelkileg. És a harmadik szakramentálisan és lelkileg is. Mit jelent a csak szakramentálisan? Csak szakramentálisan azok veszik, akik nincsenek megfelelően fölkészülve az oltári szentségben érkező Krisztusnak a fogadására, például a súlyos bűn állapotában vannak, vagy nem hisznek az oltári szentségben. Ők is Krisztust veszik magukhoz, csak éppen nem tudja bennük kifejteni a kegyelmi hatását, az áldozás, a kommunió. Nem jön létre az egység Jézus Krisztussal, mert ennek objektív akadálya van, vagy a hitetlenség, vagy pedig a súlyos bűn. Ezért csak szakramentálisan veszik. Csak lelkileg azok veszik, akik ott vannak a szentmisén, de nem áldoznak, hanem úgynevezett lelki áldozást végeznek. Vagy pedig nem a szentmisén vannak ott, hanem mondjuk szentséglátogatáson vannak, csak lelkileg áldoznak, azaz felébresztik saját magukban az oltári szentség utáni vágyat. Kifejezik tiszteletüket, hitüket, vágy ébred a szívükben a Krisztussal való egyesülésre, de valami miatt ennek van akadálya. Az ő esetükben beszél a zsinat csak lelki áldozásra ról. Egy későbbi szöveghelyen spirituáli affektúról beszél. Azaz lelki érzelemmel vagy vonzódással. És a harmadik a teljes módon való részesedés, ez a sacramentaliter et spiritualiter, azaz megvan a kellő lelki fölkészültség, előkészület, és ténylegesen is áldozunk, magunkhoz vesszük Jézus Krisztust. Ennyit az első dokumentumról. Hátra van még kettő. A második az elég rövid, úgyhogy azt nagyon röviden elintézzük. Ahogyan említettem, 1562-ben arra a reformátori kritikára megszületett válaszként fogalmazódott meg, hogy a katolikus egyház csak egy szín alatt áldoztat. Hogyan válaszolt erre a zsinat? A válasznak az egyik eleme az atyák értelmezése szerint isteni parancs nem kötelezi a hívőket arra, hogy mindig két szín alatt áldozzanak. Nincsen ilyen krisztusi vagy isteni parancs. A lényegi része a válasznak úgy szól, ha hisszük Jézus Krisztusnak a szubstanciális jelenlétét a színek alatt, azaz a kenyérben és a borban, hogy a teljes Krisztus valóságosan jelen van, akkor, hogy találkozzak vele és egyesüljek vele, elégséges az egyik szín alatt, az egyik jel alatt magamhoz venni őt. A harmadik szempontja a válasznak az az eukarisztikus beszédre utal, János Evangélium 6. fejezetre, ahol két kijelentés sort lehet megkülönböztetni, Jézusi beszédről van szó. A kijelentéseknek az egyik sorában Jézus párhuzamosan beszél az evésről és az ivásról, az ő szent testének az evéséről, és az ő szent vérének a magunkhoz vételéről, az ivásról. Van azonban egy másik kijelentés sora ugyanebben a beszédben Jézusnak, amikor csak a kenyérnek a vételéről szól. Például 6.52, ha valaki eszik ebből a kenyérből, örökké él. Vagy a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vagy a 6.58, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Még egyszer megismétli Jézus. Zsinati atyák ebből a kijelentés sorból pontosan azt olvassák ki, hogy elég az egy szín alatti vétel ahhoz, hogy az örök élet zálogát megkapjuk, hogy megtörténjen a Krisztussal való egyesülés. Az eukarisztia alapító jézusi szavakat, hogy ez az én testem, ez az én vérem, hogy miért két szín alatt adja önmagát nekünk Krisztus? A zsinat úgy értelmezi, nem azért két szín alatt, hogy feltétlenül mindig mindenki mind a két szín alatt magához vegye, hanem azért, hogy az áldozati jellegét fejezze ki Jézus Krisztus annak, amit ő itt és most tesz. Hogy ami itt most megtörténik, az önmagának a fölajánlása áldozati adományként az atyának. A kenyér és a bor, ugye a test és a vér, az az áldozati jellegre utal, mert amikor áldozatot mutattak be Jeruzsálemi templomban, akkor külön választották egymástól a húst, a testet és a vér, kifolyatták az áldozati állatnak a vérét, és ez az áldozati aktusnak, rítusnak a része volt. Egy zárólés megjegyzés, a zsinati szövegben ez nem szerepel, de nyugodtan hozzátehetjük ez az érveléshez azt, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsorán azt mondja, ez az én testem, ugye, tuto est in to soma mu, ez az én testem, a soma szó, ez tulajdonképpen a héber bászárnak a fordítása, A bászár az pedig jelenti az egész lényét, az egész személyét valakinek, azt a szemét, amely testileg létezik, a testben jelenlévő szemét. Tehát ki tudja fejezni az egész szemét is, a pars pro toto értelmében. Ugyanígy az, ez az én vérem, tuto estin to haimamu. A haima, a vér, a szintén, hogy az életnek a szimbolikus kifejezésmód, az egész élő valóságot ki tudja fejezni. Azaz, ha körülírva akarnánk visszaadni azt, amit Jézus mond, akkor valahogy úgy lehetne fogalmazni, hogy ez én vagyok, ez az én személyem, a testi mi voltomban. Ugyanígy ez én vagyok, az én személyem, az élő mi voltomban. Tehát az egész Krisztust fejezi ki mind a két eukarisztikus jel vagy adomány. Utolsó megjegyzés ehhez a dokumentumhoz. A zsinatot követően 1564-ben, 4. Pius pápa engedélyezte azt, hogy azokban a német területen található egyházmegyékben, ahol a reformáció nagyon elterjedt, ugye a Mainzi, a Kölni, a Trieri, tehát az északi egyházmegyékben, engedélyezte azt, hogy a katolikus hívők a szentmisén mindkét szín alatt áldozzanak. Azaz nem elvi fönntartása volt a katolikus egyháznak a két szín alatti áldozással szemben, egyszerűen csak azt akarta rögzíteni, hogy nem vagyunk kötelezve erre, hogy mindig mindenki két szín alatt áldozzon. Ezzel a pápai engedéllyel azonban nem éltek a katolikusok. Mert addigra már azzal is ki akarták fejezni a protestáns, eukarisztikus felfogástól való katolikus felfogásnak a különbségét, hogy miért áldozunk két színen? Hát, mi valljuk azt, hogy Krisztus jelen van a szent kenyérben, hát akkor nem szükséges, elégséges. Úgyhogy nem éltek ezzel a pápai engedéllyel, nem ment át a gyakorlatba. Úgyhogy 13. Gergely pápa vissza is vonta ezt az engedélyt 1584-ben. A harmadik dekrétuma, pontosabban tanítása a zsinatnak, az eukarisztia áldozati jellegéről szól. Itt mi volt a reformátoroknak a kritikája? A zsidókhoz írt levél alapján, ahol azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra tökéletes áldozatot mutatott be a mi bűneinkért az atyának, ezen újszövetségi hely alapján úgy értelmezték, és az utolsó vacsora sajátos értelmezése alapján úgy értelmezték, hogy a katolikus szentmise az szembe megy, katolikus szentmisének a gyakorlata szembe megy a zsidókhoz írt levélnek ezzel az állításával. Úgy értelmezték, hogy a katolikusok kétségbe vonják ennek a szentírási állításnak az igazságát, mert hogy a katolikus szentmise az megismétlése lenne annak, amit Jézus a kereszten véghez vitt. Megismétlése, sőt, kiegészítése lenne annak, ez pedig megkérdőjelezése lenne az egyszer s mindenkorra szóló tökéletes és elégséges engesztelő áldozatnak. Zárójeles megjegyzés. Ennek a reformátori kritikának némi alapja volt. Ugyanis abban a korban terjedtek olyan írások, főként ilyen lelkiségi irodalom, meg jámborsági irodalomnak a szintjén, és harmadbeli vagy negyedbeli teológusok írásaiban, terjedtek olyan kifejezések, amelyek Wiederholungról beszéltek. Megismétlése, újra véghezvitele és megismétlése annak, amit Krisztus már véghezvitt. Tehát azért némi alapja volt ennek a reformátori kritikának. Hogyan értelmezték a reformátorok, és ebből a szempontból egységes volt az álláspontjuk. Még ugye a reális jelenléttel kapcsolatban nagyon sokféle különböző álláspontot foglaltak el, az áldozati mi voltra vonatkozóan közös volt az álláspontjuk. Hogyan értelmezték ők az utolsó vacsorát? Szerintük az utolsó vacsorán Jézusnak a szavai, a cselekmény és a gesztusai, azok nem áldozat bemutatásra utalnak. Ők úgy értelmezték az utolsó vacsorát, hogy Jézus ott egy ígéretet tett, ugye a promisszió, a bűnök bocsánatának az ígéretét tette, hogy majd a kereszten bemutatandó áldozata meghozza a bűnöknek a bocsánatát, és ezt végrendeletként az egyházra hagyta. Hogy amikor úrvacsorát ünneplünk, akkor Jézusnak ezt a végrendeletét teljesítjük, azaz hálás szívvel fogadjuk azt, hogy Krisztusnak ez az ígéret, amit az utolsó vacsorán tett, ez beteljesedett, hogy a bűneinktől megváltott. És ezért a reformátorok elutasították azt, hogy az úrvacsora, illetve a szentmise az engesztelő áldozat lehetne, és azt vallották, hogy az legfeljebb dicsérő áldozat és hála áldozat. Isten népének, az egyháznak a háláját fejezi ki, és Isten dicséretét fejezi ki, ezért a nagyszerű Istentől kapott ajándékért. És 1521-től kezdődően a reformátorok, Wittenbergbe indult el, egy saját liturgiát kezdenek kifejleszteni. A katolikus szentmisét megváltoztatják, elhagynak bizonyos részeket a katolikus miséből, és létrejön az úgynevezett Deutsche Messe, a német mise. Ugye, mert 1526-ban Luther lesz az, aki rögzíti az evangélikus istentiszteletnek, vagy úrvacsora tartásnak a menetrendjét. Mi az, amit elhagynak a katolikus szentmiséből? Elhagyják az offertóriumot, az áldozati ajándékoknak a bemutatását, vagy felajánlást, és elhagyják a kánonból azt a részt, ami a konszekrációt követi, amikor az egyház felajánlja a valóságosan jelenlévő Jézus Krisztust a mennyei atyának. Ezt a felajánlást, az oblációt elhagyják. Mi a trentói zsinatnak a válasza erre a reformátori kritikára? A válasznak az egyik lényeges része annak a kijelentése, hogy mi a kapcsolat Krisztus golgotai áldozata, kereszt áldozata és a szentmise áldozat között. Mi az összefüggés? Kimondja a zsinat azt, hogy a szentmisében ugyanaz az áldozat bemutató, mint aki önmagát áldozatul adta a kereszten a mi bűneinkért. Ugyanaz az áldozat bemutató, azaz Krisztus. Minden szentmisében maga Krisztus jelen van, a föltámadott Krisztus, és maga Jézus Krisztus a fő alanya, a fő cselekvője az ő áldozata bemutatásának. Az egyház csak társul Krisztushoz. Az egyház nem egy külön Krisztus áldozatától különböző cselekménnyel, attól különböző áldozatot mutat be, hanem Krisztus által, Krisztusban, Krisztussal, Krisztus áldozatát. A másik, amit kimond a zsinat, hogy nem csak az áldozat bemutató ugyanaz, hanem az áldozati adomány is ugyanaz. A Golgotán Krisztus önmagát ajánlotta fel tökéletes, engesztelő áldozattól az egész emberiség bűneiért. A szentmisében ugyanez az áldozati adomány, magát Krisztust ajánljuk fel, és maga Krisztus önmagát ajánlja fel az atyának. Azaz van azonosság az áldozat bemutató és az áldozati adománynak az ugyanarról van szó, van egy identitás. Magyarán nem megismétlünk valamit, magyarán nem kiegészítjük Krisztusnak a valamikori áldozatát, hanem három kifejezést alkalmaz a zsinat, hogy mi történik a szentmise áldozatban. Krisztus egyszeri és mindenkorra szóló áldozatát megjelenítjük, ugyan reprezentált kifejezést alkalmazza, mégpedig emlékezve megjelenítjük, a memória szót is alkalmazva, egy megemlékező megjelenítés az, ami történik, és az applikát szó, az a harmadik kifejezés, amit alkalmaz, Krisztus engesztelő áldozatának a gyümölcseit, üdvösségszerző áldozatának a gyümölcseit alkalmazzuk, azt osztjuk ki. Azt osztjuk ki. Nem megismétlünk, nem kiegészítünk, hanem ugyanaz a felajánló, ugyanaz az áldozati adomány, és tulajdonképpen az áldozati aktus is ugyanaz. Azzal a különbséggel, hogy most az egyház is társul ebben a szent cselekményben Krisztushoz. Hogyan értelmezi tehát a zsinat az utolsó vacsorát? Most láttuk, hogy hogyan értelmezte a golgotai áldozat és a szentmise kapcsolatát. Az utolsó vacsorát hogyan értelmezi? Nem pusztán ígéret, nem pusztán testamentum, hanem obláció. Azaz Krisztus a gesztusaival, a szavaival, a cselekményével, azzal, hogy két szín alatt viszi véghez a cselekményét, igenis elővételezi másnapi keresztáldozatát, igenis felajánlja önmagát az utolsó vacsorán az atyának. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az utolsó vacsorán Jézus mint pap cselekszik, az új szövetségnek a főpapja, és az utolsó vacsorán lélekben már véghez vitte azt, ami másnap a maga véres fizikai valóságában, a Golgotán megtörténik. Tehát az utolsó vacsora az egy elővételező áldozati aktus Krisztus részéről, és azért hagyja az egyházra, az apostoloknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy az egyház szintén ilyen áldozati cselekményként ünnepelje az eukarisztiát. Ismétlem, nem megismételve, nem kiegészítve, hanem talán ezt a szót is használhatjuk aktualizálva. Itt és most megjelenítve Krisztusnak az egyszer és mindenkorra szóló tökéletes áldozatát. Zárszó. Igyekeztem a leglényegesebb szempontokat kiemelni a zsinati tanításból. A 16. század közepétől napjainkig azért jó néhány évszázad eltelt. A 20. század folyamán az eukarisztia témakörében a II. Vatikáni zsinatot követően elég sok ökumenikus párbeszéd dokumentum született. Tehát ez tárgya az ökumenikus párbeszédnek. Ezeknek a sorában a legfontosabb szerintem az 1982-es úgynevezett limai dokumentum, ahol bizonyos kérdésekben sikerült közelíteni az álláspontokat egymáshoz. Például a reális prezencia kérdésében, illetve az áldozati jelleg, az eukarisztia ünneplésének az áldozati jellegét illetően. Hogy ennek a dokumentumnak mi a tartalma, arról most nem fogok beszélni, az idő letelt, majd Kránisz kolléga, amikor rákerül a sor, ugyancsak az eukarisztia teológiáról szóló sorozatban, ezt ki fogja majd fejteni önöknek. Köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmüket.
Dr. Puskás Attila atya előadását hallották, a Trentói zsinat tanítása az eukarisztiáról címmel.